Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az első zsoltárunkat. Az első zsoltár első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útán. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 300. énekünket énekeljük. A 300. dicséretünket, a 300. énekünket énekeljük el mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg Isten írott igéjét, testvéreim, Márk evangéliumából, Márk evangéliumának második részéből. Az első verstől olvassuk a 12. versig. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdette nekik az ígét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, kit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták ama háznak fedelét, ahol ő vala, és rést törve leereszték a nyoszaját, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek, Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudó, kik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevette az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik, miért gondoljátok ezeket a szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom-e a gutaütöttnek, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek, mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszoljádat, és menj haza. Az pedig azonnal fölkelt, és felvevén nyoszoljáját kiment mindenkinek láttára. Úgyhogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. Isten áldja meg az ő drága igéjét közöttünk, és tegye annak magyarázatát világosé és érthetővé a számunkra. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által jövünk most is eléd, azért, hogy imádjunk téged. Hadd hódoljunk előtted, világmindenség Ura. Köszönjük te néked azt, hogy kegyelmedből hódolattal jöhetünk hozzád. Te vagy az, aki szívünkben az irántod való hódolatot, és a te nevednek imádatát megadtad, és megadod. Kérünk téged arra, hogy szólíts most meg bennünket, mindenkit abban az örömében vagy szomorúságában, amiben idejött. Szólíts meg minket, és legyen szavad, gyógyító ír és erő. Kérünk téged arra, hogy emeld fel azt, aki elesett, gyógyítsd meg ki vak s beteg, és kérünk téged arra, hogy segíts, hogy el ne bizakodjunk örömeinkben, jó sorsunk idején. Adj alázatot a mi szívünkbe. Kérünk téged, hogy bánj velünk úgy, ahogy szerinted nekünk arra szükségünk van. És kérünk téged arra, Urunk, hogy segíts nekünk elfogadni a velünk való bánásmódodat. Segíts, hogy bele tudjunk alászkodni a te kezedbe. És segíts, hogy elfogadhassuk mindazt, amit mondasz, és mindazt, amit teszel velünk. Köszönjük, hogy most mindenek szemei te rád nézhetnek. Te állj itt a középen. Te beszélj most hozzánk. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetésre készülve a 226. énekünknek a második versét. A 226. énekünk második verse így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. Yeah. Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes második könyvéből olvassuk. Mózes második könyvének 15. részéből, a 26. versből. Leülve hallgassuk meg az ige verset. Mózes második könyvében, a 15. rész 26. versét így olvassuk. Ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rejád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Kedves testvérek, egy idő óta új betegség tartja rémületben az embereket. Az atipusos tüdőgyulladás. Különböző hírcsatornákon keresztül napról napra halljuk, hogy a világ melyik részén hány és hány áldozata van. Hol terjed? Milyen tünetei vannak? Hogyan igyekeznek védekezni ellen a különböző, így a magyar egészségügyi hatóságok is. Az emberek pedig félnek. Sokan félnek. Mi ennek a félelemnek az oka? Lehet mondani, testvérek, hogy bizonyára van természetes oka is, hiszen senki nem szeret beteg lenni. Van egy egészséges egészségszeretetünk. És egy egészséges félelem a betegségtől. Ez tehát, hogy valamennyire félünk nem csak ettől, hanem minden más egyéb betegségtől, bizonyos fokig természetes dolog, és rendjén is van. Ugyanakkor, testvérek, a betegségtől való félelem sokakban már beteges méreteket ölt. Beteges méreteket ölt. Már rettegnek ettől a sarstól is, meg egyéb más betegségektől is. Ennek a beteges félelemnek, testvérek, lehet oka az, hogy az emberek túlságosan is ragaszkodnak az evilági élethez. Persze ennek is van egy természetes mértéke, mert kell is ragaszkodnunk az élethez, földi életünkhöz. De a modern ember már szem elől tévesztette a halál utáni létezést, örökkévaló létet, szem elől tévesztette a mennyet és a poklot, és ezért csak azt látja, ami az orra előtt van, és azt hiszi, hogy csak ez van, csak ez az élet van, amit itt a földön lehet és kell leélnünk. Nincs már örökké való létezés a halál után. Így az ember minden idegszálával ide kötődik a földhöz és a földi dolgokhoz. A földi életre koncentrál. Most élünk. Most kell élvezni az életet. Minden percét ki kell használni, mert ha van is túlvilág, onnan nem jött még vissza senki, mondja. Elmondható azt, testvérek, hogy minél inkább kötődik valaki a földi élethez, annál jobban fél a betegségektől, annál betegesebben retteg, különösen a gyógyíthatatlan kóroktól, hiszen ezek azok, amik kiragadják őt ebből a földi létezésből, ahova minden erejével kötődik, és ahova minden erejével kapaszkodik. Figyeljük meg, testvérek, hogy az istenfélő emberek, akik tudják azt, hogy van pokol, és tudják azt, hogy van menny, sőt, van üdvbizonyosságuk, mert azt tudják, hogy Jézus Krisztusért ők a mennybe tartanak, az ilyen emberek nem kötődnek annyira betegesen a földi létezéshez. Sokkal inkább készek arra, hogy elmenjenek innen, amikor az Úr szólítja őket, mert tudják, hogy hová mennek. Pál apostolt megfigyeljük a Bibliában, sokszor beszél erről, például a Filippibeli levélben, ahol a rómaiak börtönében volt, és szembesült azzal, hogy halálra ítélik. Azt írja, hogy én már vágyom elköltözni és a Krisztusnál lenni, mert az sokkal jobb. Csak most úgy lehet, hogy szükségesebb még itt maradnom közöttetek. De látjuk, hogy nincs benne ez a beteges földi élethez ragaszkodás, mert látja a mennyet, és látja ott az Úr Jézus Krisztust, és tudja, hogy a halál az egy kapu, amin átlépve oda megy, és ott fog tovább létezni örökön örökké. Egészen addig, míg fel nem támad, ahogy leírja az 1 Korintus 15-ben, és mint egy a lelke egy új testet kap Istentől, és úgy fog Istennel együtt örvendezni örökön örökké. Nos, testvérek, ha túlságosan is rettegünk a betegségektől, akkor gondolkozzunk el, hogy nem azért van-e ez, mert nem látjuk a mennyet, vagy a poklot, vagy ha esetleg látjuk is, nem vagyunk biztosak benne, hogy mi a mennybe megyünk, hanem egyelőre inkább pokol bizonyosságunk van, és igazából azért félünk a haláltól, mert tudjuk, hogy a pokolba fogunk kerülni, a bűneink miatt, és azért, mert Jézus Krisztussal nem igazán törődünk. A másik dolog, testvérek, ami így eszembe jutott készülés közben, a másik dolog, ami ezt a beteges félelmet kiválthatja betegségektől, az egészség megistenítése. A mai emberek közt lehet ezt jól látni, hogy van a testi egészségnek egy ilyen kultusza. A testi egészség, mint egy bálványisten, és mindenki ez előtt, vagy legalábbis nagyon sokan ezelőtt a bálványisten előtt hódolnak. Az a mondat, amit sokszor lehet hallani, hogy csak az a fontos, hogy egészség legyen, csak az a fontos, hogy egészség legyen. Ez a mondat azt tanúsítja, hogy az ilyen ember számára az egészség, a testi egészség a legfőbb érték, a legnagyobb kincs. Nagyobb kincs még az Istennél is. Nagyobb kincs Jézusnál, nagyobb kincs az Isten beszédénél, nagyobb kincs számára az erkölcsnél, a tiszta erkölcsnél. Mindennél nagyobb kincs az egészség, ennek rendel mindent alá az ember. Ezért hoz áldozatokat, pénzáldozatot, időáldozatot, erőáldozatot, energiaáldozatot, ezért mindent meghoz, mert ez az ő Istene, a testi egészség bálványa. Aki azonban, testvérek, ennek a bálvány Istennek hódol, és beáll ennek a kultuszába, ami ma, mondom, eléggé elterjedt, azt ez a bálvány kínozni kezdi. Minden bálvány kínozni kezdi az imádóját egy idő után. Az egészség bálvány is, és minél nagyobbra tartja valaki az egészséget, annál inkább fogja őt kínozni mindenféle félelem a testi betegségektől. Tehát, testvérek, ez a két dolog jutott eszembe készülés közben, hogy azért van egy ilyen beteges, rettegés sok mai embernek, és lehet, hogy a közöttünk is van ilyen ember, azért van ez a beteges, rettegés minden testi betegségtől, mert egyrészt szem elől tévesztettük a mennyet, vagy éppen lehet a poklot is, és csak erre a földi életre koncentrálunk, és minél inkább ide koncentrálunk, annál inkább ide ragaszkodunk, s foggal, körömmel kapaszkodunk mindenbe, ami a földhöz köt bennünket. Ez azonban kiváltja a nagy félelmet attól, aki vagy ami innen el akar minket vinni, tudnélik egy halálos betegség. Illetve a másik dolog, mondom, ami ezt a beteges rettegést kiváltja, az egészség, testi egészség Istene előtt való hódolás. Minél inkább hódolok ezelőtt a bálvány előtt, annál inkább fog gyötörni mindenféle betegségtől, testi betegségtől való félelem. Már a megoldás, testvérek, részben világos lett előttünk, mert hogy ettől a beteges rettegéstől és félelemtől az Úr Jézus Krisztus tud megszabadítani bennünket. Ha őrá bíztuk magunkat, akkor nem félünk a testi betegségtől, a halálos betegségtől sem, sőt a haláltól sem, beteges módon, hanem tudjuk, hogy ha át kell ott menni azon a sötét kapun, akkor a túloldalon vár minket a megváltónk, ami üdvözítünk, és vele fogunk örökön-örökké létezni, és mindazokkal együtt leszünk, akik a benne való hitben hunytak el, és költöztek át már oda. És várjuk majd a feltámadást egy boldog állapotban. És hogyha Jézus Krisztusra bízunk magunkat, testvérek, akkor, és ő a mi Istenünk, és nem az egészség, Jézus nem fog minket gyötörni, hanem az ő kezéből fogjuk elfogadni esetleg azt a rákbetegséget, vagy azt az atipusos tüdőgyulladást, vagy más egyéb betegséget is, vagy ha nem méri ránk, akkor azt fogjuk elfogadni, a halálunkat is az ő kezéből fogjuk elfogadni, és ez megint csak kioltja a szívünkben ezt a páni félelmet, ami hajlamos bennünk ugye megjelenni. Miközben azonban, testvérek, a legtöbb ember túlzottan kötődik a földi léthez, és az egészséget, a testi egészséget imádja, mint bálványisten, aközben hajlamos elfeledkezni arról, hogy még lelke is van. És ezen a vonalon hadd menjünk most tovább. Nekünk lelkünk is van. A teremtés történetéből tudjuk, hogy Isten testet alkotott, és lelket lehelt belé. Van egy látható és egy láthatatlan alkatrészünk. Ezt a kettőt Isten összekötötte egymással. Kölcsönhatásba áll a testünk és a lelkünk. Az, amikor a halál elválasztja a kettőt egymástól, az a test elporlad, a lélek tovább él, de ez neki nem egy természetes állapot. Isten majd alkot is ennek a léleknek egy új testet, amiben vagy elkárhozik és megy a kárhozatba, vagy megy az örökké való üdvösségbe, és ott lesz. De ez a kettő testvérek, ez összetartozik egymással. Amivel pedig az ember testvérek még kevésbé törődik, az az, hogy Isten a Biblia lapjain szembesíti az embert azzal, hogy a te lelked, és azon keresztül tulajdonképpen az egész valód halálosan beteg. Halálosan beteg. Tudnélik, a bűneset óta van egy halálos betegsége minden embernek, aki megszületik erre a földre. Halálosan beteg az én szegény szívem, hogy énekeljük az egyik énekünkben is. Ezt magunktól nem tudjuk kitalálni, magunktól nem jövünk erre rá. Isten az, aki erre minket rávezet. A Biblián keresztül. Nem az újságokból fogjuk ezt megtudni, nem a tévéből fogjuk megtudni, hanem a Bibliából közli velünk Isten, az áldott orvos, hogy ami szegény valónk, különösképpen a lelkünk, a szívünk, halálosan beteg a bűneset óta. Mondom, testvérek, halálosan beteg. Ez itt nem azt jelenti, hogy hát igen, meg kell majd halni egyszer, és elnyeli a sírgödör. A lelkünk nem fog meghalni, a lelkünk tovább fog élni. A halál a Bibliában az azt jelenti, hogy az örök kárhozat. A lelkünket az örök kárhozat várja a halál után. Már itt is belecsöppenünk, hogy arról múlt vasárnap beszéltünk, de a halál után is azt fogja várni, ha csak valami nem történik vele. Ez egy kicsit olyan, testvérek, mint amikor egy orvos közli velünk azt esetleg, hogy daganatot találtak bennünk. Az egy elég mellbevágó hír, pláne, hogyha kiderül, hogy az egy rossz indulatú. Ez is, testvérek, egy elég mellbevágó hír, amikor Isten közli velünk, hogy te rád a kárhozat vár. Bűnben születtél, ez a te betegségednek a neve. És ez bizony egy kárhozatos betegség. De mi ez a betegség? Orvosunk azt mondja nekünk, hogy ez a betegség, amiben mi szenvedünk, és ami miatt az örök kárhozat vár bennünket, ez a betegség a bűn. Sokat hallottunk már erről, de most hadd mondjam el még egyszer, a bűn. Ebben az állapotban leledzik az egész valónk. Ennek az állapotnak pedig más szóval az a neve, hogy Isten ellenesség. Isten ellenesség. A szívünkben Isten ellenesség lakozik. Mond nekünk valamit, és mi nem csináljuk azt, nem követjük azt, hanem más csinálunk. És még hogyha törekszünk is egy kicsit arra, hogy azt cselekedjük, akkor se igazán azt cselekesszük, amit ő kíván. Lényeg az, hogy ha ránk tekint, akkor ő azt látja, hogy itt egy ember, aki lázad ellenem. Ezt elmondja nekünk a Bibliában, de nem nekem kell ezeket kitalálni, és nem nekünk. Isten megmondja nekünk, hogy mi egy ellene lázadó ember vagyunk. Emiatt vár bennünket, emiatt az Isten ellenességünk miatt, emiatt vár bennünket a kárhozat. Ez, testvérek, egy igen kellemetlen hír az embernek, de Isten azt is mondja nekünk, hogy mielőtt vitába szállunk vele, nézzük csak meg a mi életünket. Mert mint minden betegségnek, ennek a bűnbetegségnek is vannak tünetei. Vannak külső megnyilvánulásai. Ugyanúgy, mint egy akármelyikünk ismeri ezt a dolgot, testileg betegek vagyunk, annak valamiféle tünete van. Ránézünk a gyerekeinkre, látjuk, hogy kókadtak, szemükben lázas csillogás van, nem játszanak, lefekszenek. Hát mindjárt látjuk a külső jelekből, hogy ez beteg, valami baja van. Testvérek, a lelki betegségünknek is, ami halálos betegség, ennek is vannak jelei, a vétkeink. A hétköznapi életben számtalanszor követünk el vétkeket, ezeket jelzi nekünk a lelki ismeretünk, olykor-olykor. Néha vádol minket az a lelki ismeret egy-egy szó miatt, egy-egy tett miatt. Nem így kellett volna beszélned a férjeddel vagy a feleségeddel. Nem kellett volna most ezt aláírnod, ezt a papírt. Nem kellett volna így ezt és ezt mondanod. Hazudtál, vagy ez egy lopás, vagy ez egy paráznaság, mert nem, a szemed nem volt tiszta. A lelkiismeretünk vádol, testvérek, minden egyes vétek, amit elkövetünk, a tünete, ami nagy lelki betegségünknek, Isten ellenességünknek. Lépten nyomon megszegjük az ő törvényeit. És van még egy nagy jele, testvérek, a mi nyomorúságunknak, ez pedig a Biblia szerint nem más, mint a testi halál, ami mindnyájunkra vár. Az, hogy egyszer csak szét fog válni a testünk a lelkünktől, és mindnyájunkat leeresztenek a sírgödörbe. Ez, testvérek, ez az utolsó tünete, ami bűnösségünknek, Isten ellenességünknek. Ha valaki vitatkozik azzal, hogy neki vannak bűnei vagy vétkei a hétköznapi életben, vitatkozzon, de azzal nem vitatkozhat, hogy neki is meg kell halnia. Talán ez már meggyőzi arról, hogy ő egy Isten ellen lázadó ember, akinek a bűne ide vezet. Ez a tünet, a végső bizonyítéka az ő örökké való nyomorúságának. Az ember tehát, testvérek, aki a testi egészségével annyit bogarászik és annyit törődik, és imádja ezt az egészség bálványt, és ide kötődik a földhöz, kell, hogy elgondolkozzon azon, amit Isten neki a lelkéről mond. Kell, hogy elgondolkozzon én is, meg a testvérek is. Lelked halálosan beteg, tünetei vannak. A kárhozat vár, szép kilátások. Igen ám, testvérek, csak hogy Isten nem pusztán ennyit mond nekünk. Mindenesetre ezzel is szembe kell nézni. Hanem annyi, azt is mondja nekünk a Bibliában, hogy van neked egy orvosod, aki a te lelkedet meg tudja gyógyítani ebből a betegségből. Erre is föl kellene kapni a fejünket, testvérek. Föl kellene kapni a fejünket, hogy micsoda, ha testileg mi rákos betegek volnánk, és valaki azt mondja nekünk, hogy ennek van egy szakértője ennek a te betegség, aki biztos 100%-ig meg tudja gyógyítani. Azonnal kérdeznénk, hol van? Ki az? Hadd menjünk oda. A mi lelkünkre egyetlen valaki tud gyógyulást, lelkünknek egyetlen valaki tud gyógyulást adni. Tudjuk is, hogy ki az. Az, akinek a gyógyítását láttuk itt a Bibliában. Márk evangéliumában, az Úr Jézus Krisztus. Isten megmutatja nekünk az ő fiát, és azt mondja, ő a te halálosan beteg lelkednek az orvosa, a gyógyítója. Nincs másik orvos. Isten így mondja, az Úr a te gyógyítód, az Úr, senki más. Most testvérek, az Úr Jézus Krisztus előtt állunk, aki egy hatásos szerrel rendelkezik. Van neki egy csodaszere, a bűnbetegségére. Ez a csodaszer, testvérek, nem más, mint a kegyelem. A kegyelem. A kegyelem, testvérek, ez egy olyan csodaszer, amit érdemes egy picit megvizsgálni, csak az algopirint érdemes megvizsgálni, meg a különböző természetgyógyász ügyüre-bügyüréket, hanem a kegyelmet is érdemes megvizsgálni. A kegyelem, testvérek, az egy olyan betegség, ami, vagy olyan gyógyszer, ami a bűnbetegségét meg tudja gyógyítani. Ezt éppen a Márk evangéliumából fölolvasott történetből értjük. Mert Jézus ott azt mondja nek az embernek, megbocsátattak néked a te bűneid. Hogy lehet ilyet mondani, zúgolódnak a farizeusok. Hát csak Isten bocsáthatja meg. Igen. És hogy megbocsáttattak, kelj föl és vedd föl az a nyoszajádat és menj haza. tudjátok meg a testi gyógyulásból, hogy megtörtént a lelki gyógyulás is. Mert az ember fiának, mint Isten fiának van hatalma bűnbocsánatot adni az embernek. Jézus Krisztus adhatja a kegyelmet, és ez a kegyelem hatásos ellenszere a bűnnek, testvérek. Semmi más nem hat rá, csak a kegyelem. A kegyelem, testvérek, egy olyan gyógyszer, amit nem lehet a gyógyszertárakba megkapni. Bemehetünk a receptkéinkkel, meg nem, és kérhetünk gyógyszereket a gyógyszertárba, de a lelkünk gyógyszerét, a kegyelmet nem lehet receptre kapni. Jézus Krisztushoz kell fordulnunk, az áldott orvosunkhoz, közvetlenül ő adja nekünk azt. Hogyha valakit nyomasztanak a vétkei, fél a kárhozattól, akkor mehet Jézus Krisztushoz. És milyen jó azt, testvérek, hogy ez a gyógyszer, ez egy ingyen való gyógyszer. Ezért nem kell horribilis összegeket kifizetni. Itt nem történik meg az, ami a világban megtörténik, hogy állandóan emelkednek a bizonyos gyógyszer árak. Nem történik meg az, hogy semmit érő csodaszerekért egy kazal pénzt kell kiadni az embereknek. Itt ez a drága gyógyszer, a lelkünk gyógyszere ingyen való. És testvérek, igen csodálatos dolog az, hogy ez a gyógyszer, ez magában az Úr Jézus Krisztusban rejlik. Ez egy különös dolog, de így van. A Biblia így adja elénk, hogy ez a kegyelem magában az Úr Jézus Krisztusban, ami áldott orvosunkban rejlik. Ez nem csak azt jelenti, hogy őtőle kaphatjuk meg, hanem azt is, hogy ő vele együtt lesz a miénk. Vagy Jézussal együtt elfogadjuk, vagy nem lesz a miénk. A kegyelem, testvérek, Jézus Krisztusban rejlik, és Jézus Krisztussal együtt lehet az enyém, és lehet a tied. Fordulnunk kell tehát, testvéreim, az Úr Jézus Krisztushoz, mint lelkileg beteg és nyomorult embereknek, és kérnünk kell őt imádságban arra, hogy adja nekünk az ő kegyelmének gyógyszerét, de igazából adja nekünk önmagát. Önmagát. Megtetted már ezt? Bolondnak mondanánk magunkat, hogyha tudjuk, hogy betegek vagyunk, és nem vesszük be a gyógyszert. Sőt, el sem megyünk az orvoshoz. Vagy a gyógyszertárba. Azt mondják, hát ez bolond vagyok én, hogy ilyet csinálok. Vagyok annyira okos, hogy amikor hallom a Bibliából, hogy én egy halálos beteg vagyok, de van egy orvos, akinél van az én gyógyszerem, aki benn rejlik az én gyógyszerem, elmegyek hozzá. Vagyok ennyire okos? Kérdezzük meg magunktól. És kérem tőle, hogy Uram, add nekem azt a gyógyszert, add nekem a te kegyelmedet, add nekem önmagadat, mert én gyógyulni akarok a bűnből. Legyél ennyire okos, testvér. És végül még azt a dolgot hadd emeljem ki, hogy ezt a gyógyszert, amit Jézus Krisztusban nyerünk, és kapunk ingyen ajándékképpen, ezt azért ő kifizette, amint minden gyógyszer valakinek valamibe kerül, ez a kegyelem gyógyszer is azért valakinek valamibe került, és tudjuk azt, hogy ez az ár az ő élete volt. Az Úr Jézus Krisztus föláldozta magát a kereszten azért, a vérét hullatta azért, hogy mi ezt a gyógyszert ingyen megkaphassuk. Ki fizette nekünk ezt a gyógyszert? Úgy vagyunk ezzel, mint általában az ilyen ingyen való dolgokkal, hogy azt mondjuk, ingyen van, akkor ez olyan is. Nem kell nekünk. Ingyen ne azt, ami nagyon-nagyon drága, az biztos az a nagyon jó. Ez ingyen való, testvérek. Ne vessük meg az Isten ingyen való ajándékát, a kegyelmet, ami Jézus Krisztusban rejlik. Olyan csodálatos dolog, hogy amikor ezt így halljuk, akkor már is Isten fölajánlja nekünk a gyógyszert. Amikor mi ezeket a dolgokat halljuk, akkor ajánlja fel Isten nekünk a kegyelmet Jézusban. Most is fölajánlja. Fogad el. És hogyha szabad még ezt aláhúznom, nem csak mondja nekünk, hogy fogadjuk el, hanem azon munkálkodik a szívünkben, a lelkünkben, hogy tényleg elfogadjuk. azon munkálkodik, hogy hinni kezdjünk mi az Úr Jézusban, és a benne rejlő kegyelemben. Mert a hit által tudjuk őt magunkhoz ölelni. A hit által tudjuk bevenni a gyógyszert. És Isten nem csak azt mondja, na, vedd be, na. Igaz, hogy nem tudod bevenni, de azért vedd be. Hanem munkálkodik a szívünkben, hogy be tudjuk venni. Nem fogja belénk nyomni erővel, testvérek, van olyan betegség, hogy a beteg nem tudja már bevenni a gyógyszert, bele kell nyomni erővel. Meggyógyuljon, de Isten nem fogja belénk nyomni a kegyelmet. Nem fogja belénk szuszakolni, de munkálkodik rajta, hogy mi meg tudjuk ragadni azt, és magunkhoz tudjuk ölelni hitáltal. Engedjél ennek a belső, finom isteni munkálkodásnak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, a benne rejlő kegyelemben, és megszabadulsz a betegségettől. És hogyha már bevettük az Úr Jézust, és benne a kegyelmet, akkor tényleg meggyógyultunk. Úgy, mint az az ember ott a gutaütéséből. Fölpattant az ágyáról, maga se hitte talán a dolgot, ugye, de meggyógyult. Fölszedte, összegöngyölte a kis motyóját, aztán hazament. Az emberek megtátották a szájukat. Itt egy valóságos csoda történt. Az ember, testvérek, aki az Úr Jézus Krisztust hitáltal magához öleli, valóban meggyógyul. És ennek a valóságos egészségnek megint jelei lesznek. Hogyha valaki, testvérek, Jézus meggyógyította lelki nyavajájából, az az ember például első lépésként megtér az Istenhez. Visszatér hozzá. Az talán az egyik első jele annak, hogy valaki lelkileg egészséges lett. Magához öleli az orvosát. Lehet, hogy mi is sokszor megtennénk, legszívesebben, hogy magunkhoz öleljük a doktorbácsit vagy a doktornénit, mert visszaadott valami nagyon fontosat nekünk. A hívő embert, akik Jézus meggyógyított, magához öleli Jézust. Az Úr Jézus Krisztust. Így szól hozzá, hogy áldott orvosom, köszönöm, hogy meggyógyítottál engem. Köszönöm, hogy most már veled maradhatok, és kérlek is, hogy maradj velem. Te meggyógyítottál engem, megtisztítottál engem. Hadd öleljelek magamhoz, és hadd legyek én most már veled. Mindenkor. A meggyógyított lelkű embertestvérek határtalan bizalommal kezd fordulni az ő orvosának a beszédéhez, a Bibliához. Ez is a gyógyulásnak a jele. Bízom az Isten fiának beszédeiben, a Bibliában. Bízom az ő beszédében, vakon bízom benne, gyermeki bizalommal bízom benne. Amit mondott, az úgy van, az igaz. Ezeket a szavakat ölelem magamhoz, és ezeken keresztül ölelem magamhoz őt. Ezek lesznek az életem iránytűje. Aztán, testvérek, a meggyógyított ember oldhatatlan vágyat érez arra, hogy ő kedveskedjen az ő orvosának. Azt is érezzük, hogy sokszor ugye oda kell csúsztatnunk egy borítékot, mert sokat fáradozott, vagy figyelt ránk, vagy szeretett minket az a doki. És valamivel ki kell fejeznünk a hálánkat. Kedveskedni kell. Hát a hívő embertestvérek, akit Jézus meggyógyított, az ugyanígy kedveskedni akar az ő orvosának. Azt mondja, hogy hát hogyan tudnám, nem hála pénzt kell adni. A szívemet kell adni, az életemet kell adni. Magamat adom oda neked, Uram. Az a csodálatos dolog történik, hogy elkezd tényleg napról napra azon fáradni az ember, hogy hát hogyan kedveskedhetnék én az én áldott orvosomnak. Ezek a gyógyulásnak a jelei, testvérek. Mint ahogy az is a gyógyulásnak a jele, hogy az ember, a meggyógyított lelkű ember elkezd figyelni arra, hogy lelkileg egészséges maradjon. Hallgatja az ígét, és azt mondja neki az Úr, hogy figyelj, vannak itten gonosz dolgok a világban, te ezektől óvakodjál. Vannak tisztátalan dolgok ebben a világban. Ezeket kerüljed el. Akkor a hívő ember már törekszik elkerülni azt, amitől tudja, hogy meg fog betegedni lelkileg. Az a hívő ember, testvérek, aki nem veszi tekintetbe ezeket az isteni intéseket, az a hívő ember, Jézus bíró ember, vagy Jézus által bírt ember, az a hívő meg fog betegedni. Sajnos hány olyan hívő embert látunk? Jézus követő, Jézus szerető embert látunk, aki lelkileg beteg. Kicsiny hitű például. Ez egy betegség. Rajongás. Egy ilyen túlfűtöttség. Ez is egy lelki betegség. Aztán ott van a törvényeskedés. Az is egy lelki betegség. A képmutatás, lelki betegség, és lehetne sorolni ezeket a lelki nyavajákat, amiben sok hívő ember szenved. A testvéreknek a megvetése, lenézése. Ez is egy lelki betegség a hívőknél. Az egoizmus a hívő embereknek, amikor senki mással nem törődnek, se hitetlennel, se hívővel, csak saját maguk körül forognak, ez betegség. És mi a betegség? Nem kerülöm azt, amit kerülnöm kellene. A hívő ember, akit Isten meggyógyított, újra meg újra hallgatja, és hallgatnia kell az orvosának a tanácsait. Mint ahogy egy betegnek, tudjuk ezt nagyon jól. Nem elég egyszer meggyógyulni, hanem figyelni kell, mit is mondott a doki, hogy mit kell, melyik zsíros ételt kell elkerülnöm, vagy mire kell vigyáznom, hogy nagy bajom legyen. Hát figyeljünk, testvérek, az mi áldott orvosunknak a tanácsaira, ha már egyszer meggyógyított minket, és őrizzük azt a lelki egészséget. Hadd hozzunk ezáltal dicsőséget a mi orvosunknak, mi magunknak meg boldogságot. Mert amikor lelkileg egészségesek vagyunk, akkor boldogok vagyunk. Itt van előttünk, testvérek, ez a nagy téma, ez a nagy problémakör, az egészségnek a problémaköre. Elindultunk a testi dolgoktól, és elérkeztünk a lelki dolgokhoz. Ez a kettő összetartozik egymással. Törekedjünk arra, hogy ne csak a testi részével foglalkozzunk a mi életünknek, hanem foglalkozzunk a lelki részével is. És leginkább foglalkozzunk azzal a valakivel, aki mind a testünknek, mind a lelkünknek az orvosa. Az Úr Jézus Krisztussal. Segítsen ebben minket a mi Úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy felragyogsz előttünk ma is. Köszönjük, hogy te vagy a mi áldott orvosunk. Te vagy az, aki testi nyavajáinkból is ki tudsz gyógyítani minket, mert erre is van hatalmad. És ha nem teszed meg, annak is megvan az oka. És köszönjük te néked azt, hogy te vagy a mi lelkünknek orvosa, aki bűnbetegségünkből, a kárhozatos betegségünkből, a velünk született nyavajánkból, hatalmaddal és szereteteddel meg tudsz gyógyítani. Köszönjük te néked azt, hogy egész valónk egészségét akarod és munkálod is. Kérünk téged arra, hogy segíts minket, hogy bízni tudjunk benned. Segíts testi nyavajáinkban is fölkeresni téged, de lelki nyavajáinkban is segíts megkeresni téged a te rendelődben, ami mindig nyitva van előttünk. Áldunk téged azért az egyetlen gyógyszerért, amivel meg tudsz és meg akarsz minket gyógyítani. Áldunk azért az egyetlen gyógyszerért, amit te vettél meg nekünk a keresztfádon, és amit feltámadottként osztogatsz mi nekünk, ha kell. Kérünk téged arra, hogy segíts a kegyelmet magunkhoz ölelni, és a kegyelemben téged. Köszönjük néked, hogy te vagy az áldott orvos, aki így szóltál már az Ószövetségben, és így szólsz ma is. Én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Segíts rád bízni magunkat. Imádkozunk most, Urunk, a mi gyermekeinkért, akikre testi-lelki kórokozók leselkednek. Kérünk, hogy védelmezd meg őket. Kérünk téged mindazokért, akik idős testvérek és mindenféle betegségekkel killódnak, szenvednek. Légy az ő gyógyítójuk, de lelküket is te vonn magadhoz. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, akiknek a szíve, lelke összetört. Különösen is azért a családért imádkozunk, akik a múlt héten búcsúztak kisgyermeküktől. Kérünk, légy az ő vigasztalójuk, légy az ő megerősítőjük. Munkálkodj a szívükben, hogy nálad találjanak gyógyulást lelki sebeikre. Köszönjük te néked, Urunk, hogy imádkozhatunk egész népünkért, amely isteníti az egészséget, amely foggal körömmel ragaszkodik a földi élethez, és közben retteg, és közben nem törődik a lelkével. Urunk, kiáltunk a mi népünkért, hogy segítsd ezt a népet feléd fordulni, beléd kapaszkodni hitáltal. Hirdettesd, Urunk, az evangéliumot, és kínáld fel önmagadat és gyógyszeredet ennek a népnek, ma is, holnap is, és munkálj megtéréseket, ébredést a mi népünk körében. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Köszönjük, hogy van hatalmad és szereteted bennünket megőrizni. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én az Úr vagyok a te gyógyítód. Így szól az Úr. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt Pető Marcell, 4 hónapos kisbabától búcsúztunk a Duganics temetőben szerdán 13 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szüleinek, nagyszüleinek, az egész Pető családnak és a másik családnak is. Hirdetem, testvérek, hogy május 31-én 2 esküvő lesz, mind a 2 a honvédtéri református templomban. 13:30-kor Póda Jenő és Nagy Szilvia, 14 órakor Somogyi Ferenc és Liska Zsanett kérik házasság kötésükre Isten áldását. Isten áldja meg őket, készülő házasságukat. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Ma délután 15:30-kor Zsoltáros kör lesz Lupsi a Győr testvérünkéknél. Holnap délután 4 órakor a Calvin téren lesz egy asszony találkozó, és oda meghívtak bennünket is, a mi gyülekezetünk asszonyait, nem csak nyugdíjasokat tehát, hanem mindenkit, aki érdeklődik, szeretettel várnak. Kocsival is lehet menni, mert ha valaki nem tud oda elmenni, akkor jelezze, és én is itt vagyok, autóval át tudok vinni néhány testvérünket, más autó is jön, gondolom Judit néni is autóval megy, és egy negyed órával előbb, azt hiszem 3:45-kor, hogyha itt idejön valaki, innen át tudjuk vinni a testvéreket oda. Tehát ez holnap délután 16 órakor lesz a Calvin téren. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn este ifjúsági óránkat, kedden a bibliaóránkat, szombaton az imaóránkat és a szokott időben megtartjuk. Pénteken pedig az énekkar a szokott időben 7 órakor megtartásra kerül. Távolabbi alkalmaink, május 31-én szombaton lesz a konfirmációi vizsgánk, délután 17 órakor, és június 1-én pedig, tehát rögtön rákövetkező vasárnap lesz a konfirmandusaink ünnepélyes fogadalom tétele. Isten áldja meg az ő készülődésüket is erre az ünnepi alkalomra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, válaszolva Isten igéjének a tanítására, ami a 469. énekünk. A 469. dicséretünk, Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engemet. Énekeljük el mind az 5 versével. énekeikkel.